Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, a párt parlamenti frakció vezetője. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét, igen, köszönöm szépen a
meghívást. Nagyon magabiztos kongresszust tartottak, jelentette tudósítónk, de többen így ön is gyakran figyelmeztet, hogy nem szabad elhinni a rettentően kedvező számokat. Belső méréseik valami más mutatnak?
Szerintem nem a belső mérések fontosak, hogy a közéjunktársok sem azok, hanem egész egyszerűen egy választási kampány az sokszor rövid távfutásnak tűnik, de mégiscsak hosszú távfutás. Tehát a helyzet az az, hogy a választások április-május hónapban lehetnek a köztársasági elnök döntésétől függően, tehát addig még van hátra 5-6 hónap. És azért az a politikában sok idő, tehát szerintem valóban, ha ma megnézzük, hogy hogy áll ez az ország 2010-hez képest, akkor jól állunk. Ha megnézzük, hogy az elmúlt két évben az európai választásokat Lengyelországtól, Csehországon és Ausztrián át Németországig a migráció kérdése döntött el, amelyet az én véleményem szerint mi jól kezeltük, akkor ez sem lehet oka rossz szereplésre, vagy ez is a jó szereplés mellett érv. Tehát, ha objektíve próbálom nézni a helyzetet, ami nyilván az én pozíciómból nem könnyű, akkor van okunk arra, hogy bízzunk benne, hogy először a rendszerváltozás óta harmadszor is bizalmat kaphatunk a kormányzásra egymást követően megszakítás nélkül. De ebben biztosnak lenni 5-6 hónappal a választás előtt nem lehet.
Ez ilyen biztos, ami biztos, óvatos hozzáállás?
Szerintem, aki egy választás esetén elhiszi azt, hogy az adott választás már megnyerte, az jó eséllyel el fogja veszíteni.
Jó, de mi az, ami történhet emberi számítás szerint? Valami katasztrófa? Vagy mi történhet ilyenkor?
Félrejtés ne essék, én nem készülök arra, hogy nem mi nyerjük a választást, hanem eleve egy választási küzdelemhez csak úgy lehet odaállni, hogy meg akarjuk és meg is fogjuk nyerni. De csak részben van hatásunk arra, hogy mi történik, hogy Magyarországon arra talán a legnagyobb mértékben, de arra is csak részben, hogy Európában és a világban ezt nem látjuk. Valószínűleg senki sem látja teljesen pontosan. Éppen ezért minden elbizakodottság az szerintem indokolatlan, rosszul is néz ki, és hát mindannyian a választópolgároktól függünk. Tehát demokrácia szépsége mégiscsak az, hogy lehet közönyöntársokat készíteni, lehet a gazdaság állapotáról objektív adatokat közölni, de mégiscsak 4 évente választó polgárok egy adott nap 12 órájában, 13 órájában elmennek és bedobják a szavazataikat, és ezáltal a következő 4 évre meghatározzák, hogy a képviselet demokrácia szabályai szerint ki képviseli őket. Erre előre fél évvel a választások előtt biztosat mondani erről, még ha vannak is számunkra biztató jelek, akkor is elbizakodottság.
De attól tart a Fidesz, hogy a választói elkényelmesedhetnek, vagy a Fidesz már rég nem ez a párt, aminek kényelmesek lennének a választói?
Hát szerintem egy választási kampányban az feladat, hogy bemutassuk, hogy óriási a tétje a választásnak, és hogyha ezt be tudjuk mutatni, akkor remélem, hogy azok, akik amúgy úgy gondolják, hogy az országban összességében jó irányba mennek a dolgok, akkor azok ott lesznek a választófülkékben.
De úgy kell ott lenniük a választófülkékben, hogy nagy a tét? Hát élet-halál kérdése azért... a választás?
Amit Kövér László mondott a kongresszuson, én azzal messze menőkig egyetértek, és az egyik legjobb gondolatnak tartottam a kongresszuson, hogy nagyon szeretnénk eljutni oda, hogy ne kelljen megint azt mondani, hogy ez megint egy sorsdöntő választás. Mert az lenne a normális, és egyébként hosszú távon, sőt rövid távon is az lenne az ország érdeke, hogyha két vagy akár három egymással versengő nemzeti alapkérdésekben konszenzust kötni képes és kormányképes erő állna egymással szemben. Tehát Magyarországon nem ez a helyzet. Ezért aztán a választás tétje óriási.
Az elmúlt 8 év eredményei és a úgynevezett soros terv veszélye lesznek a kampány közepében? Most hogy látják?
Én szerintem igen. Tehát szerintem két kérdésről kell beszélnünk. Az egyiket nem tudjuk elkerülni, ez maga a migráció. Ugyan az ellenzék szeret azzal érvelni, hogy nekünk szükségünk van a migrációra, mint témára, de ez, ha megnézzük a más területen elért eredményeket, akkor ez egy valótlan állítás.
De azzal is szokott érvelni, hogy nincs is úgynevezett soros terv. Ez az érvelésük másik vonala, és mindig Navracsics Tibort szokták identitálni, aki szerint nincs.
Igen, de Navracsics Tibor, ha én jól emlékszem, akkor annyit mondott, hogy az Európai Bizottság napirendjén nincs soros terv. És abban látszik, hogy olyan mennyi kiváló politikus van a Fideszben, hogy nem tudok már újat mondani, csak idézni a saját kollégáinktól. Én itt meg Szájer Józseffel értek egyet, aki megmondta, hogy természetesen Navracsics Tibor jogászként pontosan fogalmaz, az, hogy az Európai Bizottság napirendjén nincs soros terv, ez megfelel a valóságnak, ettől még az Európai Bizottság ezt a tervet hajtja végre.
Tehát akkor ez lesz a kampány egyik szíve, a másik pedig az, hogy az eredményeket el kell magyarázni nap mint nap, hát ha valaki nem emlékszik rá?
Hát az egyik szíve, szerintem nevezhetjük ezt a soros tervnek is, de valójában a soros terv az bevándorlással kapcsolatos kérdés. Tehát az egyik, a bevándorlás, Soros György, Brüsszel, mindent hozzátehetünk, ami megfelel annak az ideológiának, ami velünk szemben egy bevándorlás barát álláspontot erőltet, de az egyik kulcsfontosságú kérdés Európában mindenhol, Lengyelországban, Csehországban, Ausztriában, Németországban a bevándorlás kérdése volt. Akár tetszett ez a hivatalban lévő kormánypártoknak, akár nem tudták megkerülni. Nyilván a német CDU-CSU-nak az volna a legfőbb érdeke, hogy a bevándorlás ne legyen a kampány témája, ők sem tudták ezt elkerülni. Tehát senki nem, és Lengyelországban sem sikerült, Csehországban is ez volt a legfontosabb kérdés talán most a két héttel ezelőtt tartott, vagy három héttel ezelőtt tartott választásokon. Tehát ez egy adottság. Az, hogy mi ezt jól kezeltük, és ezért a társadalom többségének egyetértésével találkozott a mi bevándorlásra adott válaszunk, az már egy politikai kérdés, és politikai előny a számunkra, de magát a témát azt nem mi hoztuk, hanem az élet hozta, és nem csak Magyarországon, hanem Európa valamennyi országában. Az eredmények azok viszont az elmúlt 7 év közös eredményei, természetesen minden magyar választópolgár közös eredménye, ha úgy tetszik, de az nem volt baj, hogy volt egy kormány, ami világos irányt szabott az elmúlt 7 év gazdasági folyamatainak Magyarországon, és ennek kézzelfogható eredményei vannak.
Számítanak-e arra, hogy akár a bevándorlás ügyben, akár más ügyben az Európai Unió bármilyen szervezetével eljárásban megnyilvánuló vita kialakulhat? Több, mint ami eddig van.
Igen, most is van ugye ilyen, hiszen egy kötelezettségszegési eljárás az folyik Magyarországgal szemben, ami a 120 ezer menedékkérő elosztására vonatkozó kvóta nem teljesítése miatt van. Viszont azt látjuk, hogy a Libe Bizottság, tehát az Európai Parlamentnek a Igazságügyi Szabadságügyi Bizottsága most fogadott el egy olyan határozatot, ami gyakorlatilag ezt a kvóta rendszert, kvóta szerinti elosztást felső korlát nélkülivé tenni. És azt is látjuk, hogy Magyarországgal szemben még a hetes cikkely megemlítésével egy ilyen előzetes vizsgálat folyik, ami ha nem tragikomikus lenne, akkor tényleg simán csak vicces lenne, de szerintem elég tragikomikus. De
okozhatnak-e ezek az eljárások bármilyen kárt a magyar kormánypártnak? Mert a haszna az elég nyilvánvaló, rá lehet mutatni, hogy tessék, aki nem hitt eddig a támadásunk, az most láthatja, itt van.
Hát én azzal egyetértek, hogyha a politikai jellemző szerepkörébe szabad nekem bebújnom, csak az objektivitás látszata az megint kétséges lesz, hogy ezek a kormánypártokat csak erősítik, de én nem tudok azzal mit tenni, hogyha Niedermüller Pétertől Újhelyi Istvánon át az egész baloldali csapat, aki ott az Európai Parlamentben Magyarországot részben képviseli, az mindent megtesz azért, hogy kötelező betelepítési kvótákat kell Magyarországnak elfogadni. Mi természetesen ezzel szemben állunk. Jobban örülnék, én ezt a parlamentben is többször elmondtam, hogyha ebben a kérdésben nemzeti egység jönne létre, az valószínűleg az ellenzéknek is jobb lenne. De hát nem jött létre. Ezért tudjuk, hogy ha itt kormányváltás lenne, akkor az azzal járna, hogy Magyarországot tömeges bevándorlást elfogadná, és az pedig már csak a legrosszabb rémálmainkban jusson eszünkbe, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk az elmúlt három évben, vagy 2015-ben a bevándorlási nyomás időszakában egy szocialista liberális kormány van az országnak.
Számolnak-e azzal, hogy az ellenzék bármilyen témában képes lesz kampányt vezetni a kormánypártok ellen?
Én szerintem nem az ellenzékkel kell foglalkozni, tehát nem tudom, hogy mire lehet számítani a mai ellenzéktől. Ha racionálisan próbáljuk meg végig gondolni a jelenlegi helyzetet, akkor az ellenzék egy durva és nem az ország valós állapotáról szóló diskurzusban érdekelt, mert hogyha ennek a kormánynak a teljesítményét minden hibánkkal, mulasztásunkkal együtt összehasonlítjuk még a 2002 és 10 közötti 8 évvel, akkor a baliberális pártoknak kár is elindulni a választásokon.
De a klasszikus hármasra korrupció, egészségügy, oktatás vagy négyes, kivándorlás, ezt felveszik a kesztyűt?
Hát persze, én a kongresszusi beszédemben is a kivándorlással kapcsolatosan elmondtam, hogy a tavalyi volt hosszú idő után az első olyan év, amikor több magyar jött be Magyarországra, illetve vissza Nyugat-Európából, mint amennyien kimentek innen. Kétségkívül itt a be az a határon túlélő magyarságnak a Magyarországról bejövetelét jelenti, ami kb. 15 000 magyar volt tavaly, és 16 ezeren jöttek vissza, ez 31 ezer, és 30 ezeren mentek ki. Tehát ez egy nagy eredmény, még hogyha így is jön össze két ágról, vagy két irányból, akkor is egy nagy eredmény, hogy tavaly több magyar jött be Magyarországra, mint amennyien kimentek. Az egészségügy helyzetét, hogyha megnézzük, akkor a fővároson kívül szerintem iszonyatosan komoly pénzeket fordítottunk. A fővárosban is fordítottunk pénzeket, de a fővároson kívül hatalmas rendszerváltozás óta nem látott mértékben fordítottunk pénzeket az egészségügyi infrastruktúra felújítására. Ez kb. 470 milliárd forint volt. Mindenhol meg is újult, vagy nem is mindenhol, de nagyon-nagyon sok helyen megújult az egészségügyi ellátás, vagy ellátórendszer, ellátási intézmények, és ezeknek a színvonala is nagyon sokat javult. Ha megnézzük azt, hogy ma egy orvosnak a bére, aki mondjuk 8 éve szakorvosi diplomával rendelkezik, az a 2010-es 270-260 ezer forintról 660-670 ezer forintra nőtt mostanra, akkor én úgy gondolom, hogy ezen a területen is van a kormány mögött egy olyan teljesítmény, amire lehet építeni, és amire lehet hivatkozni. És Budapesten pedig készen áll az egészséges Budapestért terv, tehát az a egészséges Budapest program egész pontosan, ami gyakorlatilag közmegegyezésen alapul, és miniszterelnöki biztost nevezett most már ki a kormány az új Dél-Budai Egészségügyi Centrumnak az építésére. Balogh Zoltán miniszter úrral és Varga Mihály miniszter úrral együtt tartottunk sajtótájékoztatót a Szent János Kórház felújításáról, illetve a Kútvölgyi Klinikának a felújításáról, Kútvölgyi Szakrendelőnek a felújításáról, tehát szerintem látszik az, hogy az egészségügy területén is lényegesen többet tettünk, mint bármelyik korábbi kormányzat.
Érzéseik szerint ezt a több tevést, ezt az állampolgárok így is értékelik? Vagy az egészségügyben nincs olyan, hogy az előrelépést azt jól lehet tapasztalni, mert az mindenkinek úgy rossz, ahogy van, ha beteg?
Nem, legyünk köztük, az egészségben ma is nagy különbségek vannak. Tehát ott, ahol mondjuk egy kórházat sikerült teljesen felújítani, és modern műtők, modern egészségügyi ellátás van, ott természetesen egészen más érzése az embernek, mint hogyha a Szent János kórházba lép be, ráadásul itt Budán. Úgyhogy vannak különbségek, nyilván az is egy nagy nehézség volt, hogy az orvosi hivatás területén talán a legnagyobb bérkülönbségek voltak Nyugat-Európa és Magyarország között, és ezek a különbségek még ma is nagyok. Bármilyen nagyot léptünk előre, még ma is nagyok. Tehát valóban ott volt egy szívó hatása a nyugat-európai magasabb bérekre. Tehát 1000 probléma van az egészségükben, szerintem ezt senki nem vitatja. De hogy lényegesen többet oldottunk meg, mint bárki korábban, és hogy nincs olyan terület, ahol ne léptünk volna előre, azt szerintem nyugodtan állíthatjuk. A legjobb példa, hogy természetesen minden várólista már önmagában a szó is azt jelenti, hogy egy egészségügyi ellátásra várakozunk. Kell. Ez Európában mindenhol így van. Nem is olyan rossz átlagban a magyar várólista helyzet. És mindenhol nincs olyan terület, ahol ne rövidültek volna jelentősen ezek a várólisták az elmúlt hétében. De akinek éppen várnia kell egy egészségügyi ellátásra, az nem biztos, hogy ilyen belátó lesz, ezért kell ezeken még tovább dolgozni, de hogy az irány jó, azt szerintem nem lehet vitatni.
Ugye a új elnökségben a pártigazgató, a frakcióvezető, ön a Honvédelmi Bizottsági elnök mellett egy családügyi államtitkár asszony is van, Novák Katalin. Ez a párt politikájának a valamiféle irány módosulását vagy kiteljesedését akarja jelezni?
Ugye most, ahogy én a kérdésben elmondtam, mondhatnám, hogy igen, de nem ez volt a szándék. Tehát szerintem az világos volt, hogy a családpolitika területén a kormánynak szintén vannak kézzelfogható eredményei, és ezek természetesen Balogh Zoltán miniszter úr mellett Novák Katalin államtitkárasszony nevéhez fűződnek, aki ráadásul nagyon kiválóan meg is jelenítette a magyar nyilvánosságban ezt a kérdést. Tehát szerintem ez egy politikai teljesítmény elismerése is, egy alelnökké választás, vagy bármilyen pártisztségnek a betöltése, az minden esetben szerintem egy politikai teljesítmény elismerését is jelent.
És ilyenkor ez hoz valamit a családügy konyhájára a Fidesz elnökségében? Tehát közelebb van Novák Katalin a tűzhez, azzal, hogy ott ül?
Hát, még hogyha a hasonlat az veszélyes is, de igen, tehát természetesen ez azt jelenti, hogy amikor a Fidesz elnökségében, ahol leginkább stratégiai döntések születnek, de ha bármilyen politikai kérdést megvitatunk, akkor eleve ott ül valaki, aki államtitkárként kötődik a kormányhoz is, még ha az államtitkár nem is tagja a kormánynak, de kötődik a kormányhoz is, és ebből adódóan a családpolitikának az elnökségben van képviselete, hogyha demográfiai kérdésekről van szó, nyilván a Novák államtitkárasszonynak a szakértelme az legalábbis a napi adatok tekintetében mindenkiét meghaladja a Fidesz elnökségében, és így aztán ezen a területen új szempontokat tud egy döntéshozatal során megjelenni.
És a Fidesz elnökségében születnek azok a döntések, amelyek utána a párt politikáját napi szinten törvényalkotásban egyes ügyekben meghatározzák? Tehát ezt kell figyelni?
Két döntéshozatali központ van, az egyik a kormány, a másik a Fidesz elnökség. a stratégiai döntések és a Fidesz érintő döntések azok inkább az elnökségben születnek meg, és értelmszerűen a napi kormányzati munka, de akár a hosszú távú kormányzati tervek ágazati megfogalmazása, az pedig a kormányhoz tartozik. Igen, természetesen az elnökségnek is lehetősége van ezeket megvitatni, ha valamit fontosnak tart, vagy politikai jelentősnek tart.
Ez őszi törvényalkotási programban láttam egy a családi támogatásokat módosító közepes terjedelmi javaslatnak írt javaslatot decemberi elfogadással. Ezt újabb kedvezmények bevezetését kell ezzel alatt érteni?
Remélem, hogy ugyanazt a törvényt...
A törvényalkotási program alulról második helyén van.
De a lényeg az az, és ez a legkézzelfoghatóbb, hogy a két gyermekes családok számára az adókedvezmény igénybevételi lehetősége január 1-től bővül.
Más területen nem változik, csak szabályai maradnak, egyéb szabályok minden maradnak, tehát ezt kell figyelembe vennünk.
Én úgy tudom, hogy ez a legjelentősebb változás.
Van ott egy nagyobb terjedelmi javaslat is, ha már itt tartunk, ez a büntetőeljárási kódexsel kapcsolatos, és az indoklásban azzal, hogy a teljes jogrendszer felülvizsgálatára van szükség emiatt. Van új büntetőanyagi törvény, van új polgári törvénykönyv, van három új eljárási kódexünk, mit kell még csinálni?
Azt kell mondjam, hogy ebben a második ciklusban, ahogyan ön is említette, gyakorlatilag az eljárási törvényeket teljesen megújítottuk. A büntető eljárási törvény elfogadása az azt jelenti, hogy annak az új fogalom használatát és az ebben megjelenő intézményeket, bár ott szerintem nagyon kevés új van, azokat az összes többi jogszabályon át kell vezetni.
Tehát ez már egy technikai munka.
Igen, igen.
Értem. Az hol nem dölt még el, hogy egyéni jelöltként ki indul? Mert mondta egyszer, hogy 90% már megvan, és ezt már jó régóta mondja, hogy az megvan.
Igen, most már 97-8% is megvan, jól tudom, két-három helyen nincs még egyértelmű döntés. Ezek már a Fidesz elnöksége hoz végső döntés, de ha megengedi, akkor azt a két-három helyet nem mondanám el.
Kik azok a vezetők, akik nem indulnak egyéniben? Van erre valamilyen szabály? Kövér László házelnök indul egyéniben? Miniszterelnök nem szokott egyéniben indulni?
Nincs ilyen szabály, szerintem. Kövér László 1990-ben nyert egyéni körzetben Pápán. 94-ben nem tudom, hogy ő indult egyéniben, de a miniszterelnök biztos, hogy akkor indult Székesfehérváron. De azóta szerintem egyikük sem indult, és most se lesz változás.
Rogán Antal helyén ki indul? Eldőlte már. Ő mondta, hogy ő nem.
Ez a háromból az egyik.
Háromból az egyik. Másik kettő szintén ugyanilyen szintű politikusokat érintő döntés?
Nem.
Nem. Ahol időközi választáson nem nyertek, ott lehetőséget kap az akkori vesztes, vagy magyarul revansot vesznek, vagy új emberrel mennek neki?
Hát például a tapolcai körzetben, ahol jelöltként Fenyvesi Zoltán indult, ő ismételten indulni fog.
Húzó nevek, vagy a lista aljára tervezett toló nevek, híres művész, színész, nagy teljesítményt nyújtó ember, lesz nekem most?
Listáról egyenlőre nincs még szó.
Mikor dől el az egyéni jelöltek, meg a listaállítás. Össze van-e kötve egyáltalán?
Nincs összekötve, sőt, külön is, eddig is külön választottuk, ha jól emlékszem, minden esetben, legalábbis amire én vissza tudok emlékezni, és ez most is külön lesz, december elején fogja az országos választmány az egyéni indulók névsorát jóvá hagyni.
A logika szerint egyébként az egyéni jelölteknek, meg a listának van bármi köze egymáshoz?
Hát annyiban van köze, hogyha valaki egyéni jelöltként mandátumot szerez, akkor ugye a listán, miután az ő helyét nem kell kihasználni, de csúszik egyet a listán.
Tehát párhuzamosan szerepelhet.
Természetesen.
És akkor ezt úgy kell megtervezni, mi a tervezésnek a technikája?
Úgy kell megtervezni, hogy és mindig ez úgy is történik, hogy vannak olyan választókerületek, ahol azt reméljük, hogy aki egyéni jelöltként indul, meg fogja nyerni a választókerületét, és akkor ott vélelmezni lehet, hogy az ő várt sikere esetén csúszik a lista, és az egyel távolabb álló, vagy egyel hátrébb álló jelölt is bejuthat.
Más szervezetekkel, politikai mozgalmakkal a Lungodromon kívül, amiről tudjuk, hogy már van, meg a KDNP-n kívül kötnek-e választási megállapodást, és igen, akkor miért?
Szerintem, akikkel eddig is kötöttünk velük, most is jó eséllyel fogunk, ez ugye a vállalkozók pártja Fidelitas volt, szerintem velük az együttműködés megmarad, hogy milyen formában jön létre, az egy másik kérdés, de az ma sem vitás, hogy a Fidesz kötődése az ifjúságpolitikához, az elsősorban a Fidelitason keresztül biztosított. ahogy Szatmári Kristóf a vállalkozók pártját képviseli a Fidesz frakcióban, ez sem titok akkor is, hogyha egyébként nagyon régi fideszes.
De ők fideszes képviselők lesznek a parlamentbe, ha bejutnak, és nem a küldőszervezetük képviselői.
Természetesen, mert a listaállításban a mi oldalunkon csak két szervezet vesz részt, a Fidesz és a KDNP, ezért nálunk 10%-os a küszöb is.
Hogy osztják meg a mandátumokat a Fidesz és a KDNP között?
Hasonlóan, ahogy legutóbb.
A választási megelőtt, az együttműködési megállapodásban ezt szabályozzák akkor, ugye?
Igen, de hogyha valaki ennyire érdekel a politika, és megnézi a Fidesz-KDNP legutóbbi listáját, közös listáját, akkor nem azt állítom, hogy pontosan minden ugyanúgy lesz, de nagy eltérést nem fog találni a helyekben ahhoz képest, mint ami ott a KDNP-nek akkor biztosított volt.
Új egyéni jelöltet, aki nem képviselő, de a politikában jól látszik, és a nevéhez teljesítményt is kapcsolnak. Szabó Tünde államtitkár. Indítják-e?
Hát az ő neve meg is jelent a sajtóban. Valóban miután Petnerházi képviselőtársam a határon túli kultúra kérdéseivel szeretne foglalkozni a következő ciklusban, és ezt jelezte is a miniszterelnöknek. Ezért Nyíregyházán, ami Szabó Tündének szülővárosa, gyakorlatilag kiadó volt a hely, és ott minden valószínűség szerint ő fog indulni.
Miért nem Budapesten? Mi dönti el?
Hát a szülővárosa az államtitkárasszonynak
Nyíregyházán. Megválasztatja? Az államtitkár azt mondja, hogy hol akar csatában lépni?
Fordítva történt ez. Tehát miután Petnerházi képviselőtársunk, ha a választópolgárok bizalmából mi fogunk tudni, vagy Orbán Viktor fog kormányt alakítani, akkor ő a határon túli magyar kultúrpolitikával szeretne kormánytisztségben foglalkozni, hiszen egyébként színészről van szó. Ezért ott megürült egy hely, és miután Nyíregyházi az államtitkárasszony, ezért a kérdés az volt, hogy ő vállalja a megmérettetést, és a ismereteim szerint vállalja.
Más ilyen típusú, hát meglepetésnek nem mondanám, mert ez nem meglepetés, mert megjelent. Kell-e számítanunk olyan új névre, aki nem képviselő, de most az lesz? Vagy az lehet?
Hát én nagyon nagy meglepetésekre nem számítanék. Természetesen az egyéni jelöltek között is vannak újak, de nagy rész a sajtó nagy találati pontossággal dolgozik. Én nem számítok arra, hogy amikor a teljes lista majd az országos választmányülése előtt vagy után megjelenik, akkor bármilyen bombasztikus hír lenne benne a sajtó számára.
Külföldi kampányolókat, testvérszervezetek, politikai családtagokat hívnak-e ebbe a kampányba?
Nincs erről egyenlőre döntés. Nyilvánvaló, hogy a ilyen szempontból Európa kitágult számunkra, tehát akár a visegrádiakkal való jó együttműködés erre lehetőséget ad, még hogyha ott nem is néppárti kormányok vannak hatalmon, ezért nem is olyan könnyű azt, hogy kivel milyen formában működjünk együtt, de hát Ausztriában is az, hogy Sebastian Kurz vezette néppárti, szabadságpárti kormány lesz, az Ausztriával is a korábbi baráti kapcsolatok helyreállítását fogja jelenteni. Úgyhogy elvi lehetősége adott ennek, de nincs erről döntés. Miután mi az elmúlt években mindig hangsúlyoztuk annak a fontosságát, hogy tiszteletteljes partneri viszonyra, akár szövetségesi viszonyra van szükség más államokkal, de a magyar belügyekben a magyar választópolgárokat kell dönteni, ezért én nem gondolom azt, hogy nekünk hetente egy-egy külföldi vendéget kellene hívni, még akkor sem, hogyha most már szerintem lennének szép száma jelentkezők, de lehet, hogy szimbolikusan egy vagy két rendezvényen jó az, hogyha külföldi vendég is jön és támogat bennünket.
Határon túli területekre magyar politikusok mennek kampányolni?
Ezt én nem tartom szükségesnek.
Ott úgyis megvan már. De RNDSZ-es vezetők mondták, hogy az ott megvan a 90%, csak a kérdés az, hogy elmennek-e az emberek, tehát mozgósítani kell. Tehát
szerintem miután van egy államtitkárság, ami a határon túli magyar ügyekkel foglalkozik, ennek az államtitkárságnak például a természetszerű működés, hogy az államtitkár, aki fideszes képviselő is, szerintem heti rendszerességgel jár a Tianonban elcsatolt nemzetrészekhez, és ez természetes dolog is. De azt, hogy külön egy kampányt, egy központi kampányt a Fidesz felépítsen határon túlra, ezt én nem tartom szintén indokoltnak.
A cseh választáson 3 hete győztes párt vezetőjével Fidesznek már van kapcsolata, vagy korábban is volt?
A Fidesznek most a pártok közti hivatalos kapcsolat nincsen, ő egyébként érdekes módon a Verhofstadt féle liberális pártszövetségnek a tagja, ez az annó nevezetű Babis által vezetett párt. De jó, tehát személyes ismerettség, ha jól tudom, akkor a miniszterelnök és a cseh miniszterelnök jelölt között is van, és a korábbi magyar nagykövettel is kifejezetten jó volt a személyes viszony.
Párt közi kapcsolatokat ilyenkor föl kell venni, ha igen, akkor mikor kell fölvenni egyáltalán?
Nekünk a párt közi kapcsolatokat nem kell építeni, a visegrádi négyek közötti jó kapcsolat az a pártokra való tekintet nélkül fontos, tehát tekintet nélkül arra, hogy kialakít kormányt, és azért aztán a cseh választók akaratából sikerül kormányt alakítani, mert azért ez nem egyértelmű még Babisnak, akkor természetesen utána, mint cseh miniszterelnökkel kell korrekt partneri szövetségesi kapcsolatot fenntartani.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége.